Szeretem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük fennálló ének gyanánt a 84. Zsoltár első versét. A 84. Zsoltár első versét énekeljük. Ó, seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Áhítozik testem, lelkem, te hozzád élő Istenem, mint hogy az Augustinus is mondta, nyugtalan a mi lelkünk addig, amíg meg nem nyugszik Istenben. Adja Isten, hogy ezen az Isten tiszteleten a mi lelkünk benne békességet találjon. Folytassuk Isten tiszteletünket, és keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséretünk második versét. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem értem még a föld színén, de értem, megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Szülőket és keresztülőket a kisbabákkal jöjjenek ide az urasztala elé. A gyülekezetet pedig kérem, hogy álljon fel. Hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk a Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található a Máté Evangélium 28. részében, a 18, 19. és 20. versében. A következőképpen. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztülők, keresztelő család, és kedves gyülekezet, most, amikor egy kisfiút és egy kislányt fogunk a keresztség sákramentumában részletetni, akkor, mint ahogy ezt valamennyien tudjátok, egy két-három keresztelői beszélgetés is előttünk vagy mögöttünk van, és megelőzte ezeket a dolgokat, és ezeknek a kapcsán megismerhettük az egyháznak a dolgait, és megismerhettünk valamit az nem látható egyháznak a dolgaiból is. Többetek számára teljesen ismerős már az, hogy a református egyházunknak a tanítása. Mit jelent az, hogy mi a megújult református egyháznak lehetünk a tagjai, mit jelentett konfirmálni, erről fogadalmat és vallást tenni, és milyen nagy dolog, hogy akárhova megyek, Kárpát-medencében mindenhol találok református gyülekezeteket. Akár onnan, akárhova megyek, mindenhol megkereshetem azt a templomot, ahol Isten igéjét úgy hirdetik, ahogy már a szüleink, nagyszüleink vagy őseink is ezt hallgatták. És az egyházunk rendjébe beletartozik, hogy a gyermeket megkereszteljük, Jézus parancsolt, hogy a gyermekeket kereszteljük meg. Megbeszéltük, hogy a keresztség parancsa pontosan erről szól, amikor Jézus azt akarta, hogy az ő tanítványai legyenek. Azok, akiknek hirdetjük az igét, akkor azt mondta, a tanítványát tétel úgy kezdődik, hogy megkereszteljük, és utána tanítjuk. Ez történik most, hogy megkereszteljük, és az egyháznak tagjai lesznek, ők is reformátusok lesznek, akik akárhova kerülnek az életben, megtalálhatják a református gyülekezetet, reméljük, hogy itt maradnak mindig a mi körünkben, a mi gyülekezetünkben. És beszélgettünk arról is, ami nem a külső egyházról való tanítás, nem csak a külső dolgokra vonatkozik, hanem a lelki dolgokra, vagyis a láthatatlan egyház dolgairól is beszélgettünk. Tudni, hogy Istennek mindenhol van népe, és ez egy különleges Istenhez tartozás, egy különleges Isten népéhez való tartozás, hogyha valaki már nem csak külsőképpen tartozik oda, hanem lélek szerint is. Tehát, amikor valaki nem csak külsőképpen keresztjén, hanem a szíve szerint is keresztjén. És ez a lényeg. Óriási dolog, hogy vannak külső, látható formák, események így a kereszteléshez. Nagyon megbecsüljük és hálásak vagyunk Istennek ezért a keresztelése. De van ennél valami több is, amikor valakinek a lelke is már Istenhez tartozik. Nem csak valami külső cselekmény történt rajta, hanem vele, hanem a lelkében is történt valami változás. És ez a lényeg, hogy lélek szerint tartozunk az Isten népéhez. És hogyha Isten szerint Isten népéhez tartozunk, vagy akarunk tartozni, akkor megtaláljuk mi a formákat is. Adja Isten tehát, hogy úgy tudjátok nevelni és neveltetni ezeket a gyermekeket, hogy megismerjék, hogy mit jelent lelkiképpen az Istenhez tartozni, mit jelent az ő lelkük számára az, hogy Jézus Krisztus szereti őket, mit jelent az, hogy Isten már akkor szerette őket, amikor ők még erről semmit nem tudtak, mert erről szólt az ének, hogy nem értem még a föld színén, te értem, megszülettél, még rólad mit sem tudtam, én tulajdonoddá tettél. Isten már most szereti ezt a kisfiút és ezt a kisleányt, és ennek a szeretetének a külső jegyét adja a keresztség, a vizét, a sákramentumát. Azután elgondolkoztam a két néven. Hogyha a Hanna nevét elemezem, vagy nézem, akkor ebben benne van az Isten kegyelme. Hogy Isten mennyire kegyelmes, az ő szeretete, hogy mennyire lehajolt hozzátok, és megajándékozott benneteket ezzel a kis leánnyal. Hogy Istennek a kegyelme, aminek köszönhetjük, hogy itt vagyunk, hogy nem a bűneink szerint bánt velünk. hanem az egy végtelen kegyelme és szeretete szerint. Isten kegyelmet hordozza ezt a kislányt az életben. És ha nagyon nem tévedek a latin tanulmányaimra visszaemlékezve, a vince szó valahogy a győzelemmel is kapcsolatban van, a vinco vincere szóból származik. Tehát nem csak az Isten kegyelmét ismerhetjük meg most, amikor a keresztségről beszélek, hanem arról a győzelemről is, amit Isten ad. Isten ad, mert Isten nem akarja, hogy mi mindig vesztesek legyünk. Azt akarja, hogy győztesek is legyünk. És leginkább lelki győzelmeket akar nekünk adni. Ennek a kisfiúnak, előtte a szüleinek, szeretteinek győzelmet a hitetlenség fölött, a szomorúság felett, a bajok fölött, e világnak a szellemisége fölött, mert mi a győztes oldalán állunk. A Jézus Krisztus, ő a győztes, az ő oldalán állunk. És kegyelemből mi is győztesek lehetünk. Így segítsen benneteket majd a gyermeknevelésben, ahol lehetnek vereségek is, de legyen sokkal több győzelem is. Isten segítsen benneteket, hogy amit most ígértek és fogadtok, azt meg tudjátok tartani, hogy legyen folytatás annak, ami most elkezdődött. Amen. Mielőtt a Szent Keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok. A gyülekezetet kérem, hogy fennállva hallgassa meg a fogadalomtételt. Azt kérdem először is, akarjátok-e, hogy ez a kis ded, Vince és Anna a Szent Keresztség által Isten szövetségébe befogadtassék, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy mostantól kezdve úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnövekszik, akkor ön maga tegyen vallást arról, hogy Isten népéhez, Jézus Krisztushoz akar tartozni, felejétek, ígérjük. Gyertek, valljuk meg a mi hitünket, a keresztjén egyházunk hitvallását, velem együtt, a gyülekezettel együtt, fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban. Ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Most együtt, Urunk, eléd állunk a gyülekezet közösségében, édesanyákkal, édesapákkal, keresztszülőkkel, a családdal. Itt a gyülekezet közösségében megköszönjük neked azt, hogy egy nagy dolgot cselekedtél az ő életükben. Köszönjük, hogy te vagy a Teremtő Isten. Téged, mint Teremtő Istenünket dicsérünk és magasztalunk, aki a nem létezőket előhívod, mint létezőket, hogy életet ajándékoztál ennek a kisfiúnak, ennek a kisleánynak. Köszönjük, hogy a szülőket megőrizted a nehéz órákban, hogy velük voltál, megtapasztalták a te kegyelmedet és azt a győzelmet, amit nekik készítettél. Kérünk, Urunk, hogy hadd lessenek ezek a gyermekek a tiéid, úgy, hogy majd egyszer lélekben megismernek téged, elfogadják az Úr Jézus megváltójuknak, és az ő tanítványai lesznek. Segíts, Urunk, hogy most, amikor elkezdődik a tanítványátétel, a keresztséggel, hadd folytatódjék ez a tanítással, és add a te áldásaidat a gyermekek életére és a szülők életére, és áld meg a keresztszülők ténykedését és az egész család közösségét. Amen. Világosítsa meg az Urami osztályát, de vagy a könyvőjönkkel, adja meg egy tízes. Segíts ki meg. Szeretnénye. Ámen. Mielőtt elénekelnék a 134. Zsoltár 3. versét, közben, akik, ha vannak gyermekeink, a gyermekisten tiszteletre az ének alatt elmehetnek. Áldást kívánunk tehát a 134. dicséret 3. versének éneklésével, és ez lesz az ige hirdetésre felkészülés éneke is. Az ének így kezdődik, megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen. Szeretnénk, hogy a lelkünk igazából el tudjon csendesedni. Most, amikor kérjük, hogy szólíts meg bennünket, te, aki ismered a szívünknek a dolgait, tudod, kik vagyunk, előtte semmi nincs elrejtve, és tudod, hogy mire van szükségünk, milyen szóra, bátorításra, biztatásra, vagy fedésre. Most, Urunk, amikor előtted állunk, és kérjük azt, hogy foglalkozz a mi lelkünk, életünk dolgaiba, ami ezt nem érdemeljük meg. Most, amikor érezzük a mi méltatlanságunkat, mégis reménykedünk abban, hogy itt van a Jézus Krisztusnak a kegyelme, az ő szeretete, akit elküldtél erre a világra, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Így nekünk is van esélyünk arra, hogy szóba állsz velünk, kérjük azért, add az igédet. Kérünk, Urunk, a mi betegeinket, látogass meg ismét és újból a te kegyelmeddel, a gyógyításaiddal. Kérünk a gyászolókért, hogy adj nekik vigasztalást. Kérünk a családokért, a kisgyermekek vannak, gyermekek vannak, a szülőkért, keresztülőkért, akik gyermekeket nevelnek. Kérünk a mi gyülekezetünkért, hogy növeld a gyülekezetünk tagjainak a létszámát megtérőkkel. Kérünk, Urunk, a mi magyar nemzetünkért, amíg nem késő az evangélium, hadd jusson el minél szélesebb rétegekhez, hogy hadd ragyogjon fel egy olyan világosság, a te fényed, amely megtartja az embereket, és a nemzetünket is. Krisztus, ki vagy, nap és világ, minket sötétségbe ne hagyj, igaz világosság te vagy, kározatra mennünk ne hagyj, Ezt kérjük tőled, édesatyánk, hogy megváltunknak a Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassa meg az igét. Az az ige, aminek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található Ámos próféta könyvének második részében, a 10. és 11. versben. Én hoztalak föl Egyiptom földéről, és 40 esztendeig én hordoztalak téged a pusztában, és prófétákat támasztottam a ti fiaitok közül. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, most eltértem a szokásos rendszertől, amit követek, hogy a napi igét magyarázom, a jövő vasárnap igét hoztam, és ezzel megkezdtem az Ámos próféta könyvének a magyarázatát, a jövő vasárnap a harmadik fejezetet fogom majd hozni. És akkor legalább két alkalommal foglalkozunk egy ószövetségi könyvvel. Nem olvastam fel részletesen azt, ami ezek előtt a versek előtt található, inkább ismertetem. Tehát az Ámos próféta az Ószövetségben van. Ott keressük meg, és az első két részt megnézhetjük. Jelzem, az első és második rész nagyon szorosan összetartozik. És itt azt látjuk, hogy Isten megfedi a népeket, sorba vesz egy sereg népet, és ítélet után hangzik. Nagyon sok ítélő szó hangzik el ebben a részben. De ugyanakkor van benne három szólam, ami nem az ítéletnek a szava. Tehát ez az első két rész, ez egy ítéletes profécia különböző nemzetek ellen. Szinte kopognak az ítélő szavak, ezeket majd kicsit elemezni fogom, de mégis van ebben az ítéletben egy hármas szólam, ami nem az ítélet szava. Olyan ez, mint egy három szólamú invenció. Bachnak, a nagy zeneszerzőnek van három szólamú invenciója. Nagyon érdekes mű ez, és műfaj ez, ahol a szólamok hol rejtetten, felismerhetetlenül, hol pedig felismerhetően vannak jelen. Hol a szólamokban, a motivumok csak a mester gondolatában, az zeneszerző gondolatában vannak ott, hol pedig a hallgatók fülében. Előbb fordul az, hogy külön egy szólam külön hangzik, és olyan is van, hogy a három szólam együtt hangzik. Így ez a három szólam a textusomban volt, én hoztalak fel, én hordoztalak, és prófétákat is adtam. Tehát ez a három a legkülönbözőbb módon jelenik meg, és olyan is van, hogy hol előbb, hol utóbb jelenik meg ez a három szó. Így Isten népének, az ószövetségi Izraelnek a történelmében is, amikor az ítélet elhangzott, az ítélet alatt levő népnek, itt az Ámos ideje, egy proféta ideje, királyok korában vagyunk, amikor Isten mondja maga ítélő szavait, és meglátjuk, hogy ő az ítélő Isten, akkor közben ez a három szólamú invenció mindig megjelenik, és hol az egyik, hol a másik szólam, hol előbb, hol utóbb. Így a kereszténység, mi keresztjének vagyunk, a kereszténység történelmében, az egyház történelmében is, tulajdonképpen, amikor Isten meg kell, hogy ítélje bennünket, akkor is ezek a szólamok meg-meg jelennek, fölbukkannak, aztán újból eltűnnek, aztán lehet, hogy soha többé nem jelennek meg ezek a kedves szólamok. De a választottak életében mindig ott lesz ez a három. akik az Úrhoz tartottak lelkiképpen, azoknak mindig ott lesz ez a csodálatos három szólam. Külön, előbb-utóbb vagy együtt. Ebből tanítást is szeretnék adni, hogyha egy ószövetségi részt olvasunk, akkor olvasunk addig, amíg a kegyelmet is megtaláljuk valamilyen módon. Mert azért ott kell legyen a kegyelem is mindig, mert Isten nem csak az ítélet Istene, hanem a kegyelem Istene is. Az, hogy nem mindig hangzanak ezek a szólamok, az Isten kedves, szerető szavai nem hallatszanak, mindig nem látszódnak meg mindig az életünkben. Tűnik ez a három, hogy ő szabadított ki, ő vezetett bennünket, és adott prófétákat, akik elmondták az Isten szavát, hogy ez a három nem hangzik jól, vagy nem hallatszik, ez a nép bűne miatt van, ez a mi bűneink miatt van. Mert az a bűn az, ami elnémítja ezeket a hangokat a mi számunkra. Így az Ámos próféta idejében is, az első két rész csak a büntetésről beszél, és a második részben, mintha fölsejlene valami, hogy azért volna remény, csak ezt meg kéne keresni. Azt olvasunk itt, hogy a népekkel is törődik Isten, és felsorol egy csomó népet. Felsorolja Damaszkusz, tehát Isten tud, Damaszkusz lesz Szíria. Aztán így mondja, hogy három bűne miatt Damaszkusznak, sőt négy miatt, tehát Szíria. Isten tud erről a népről. Aztán mondja, hogy három bűne miatt Gázának, sőt négy miatt, ezek a filiszteusok, egy ókori nép. Azt olvassuk, hogy három bűne miatt Tírusznak, sőt négy miatt, ez pedig Fönícia. Aztán az Ammonnak a bűnei miatt, és utána a három bűne miatt a Moábnak, sőt négy miatt, ezek nagy ókori népek, amikkel úgy látszik Isten foglalkozik, mert ezek szerint Isten törődik a népekkel, és tud a népekről, és a Biblia tanítása azt mondja, hogy az, hogy vannak népek, nemzetek, ezek Istennek a, Isten munkájának a következményei, ő alkotta a nemzeteket, való azt olvasom, míg a lakásuk határát is megszabta, hogy ott lakjanak. Szóval azt olvasjuk, hogy a nyelvüket is Isten adta, egy népnek a nyelvét Isten adta. Tulajdonképpen Istennek teremtő munkája az, hogy vannak nyelvek. Ez egy óriási ajándéka Istennek, hogy a nemzeteknek nyelvet, anyanyelvet adott, amikor a Bábel tornya volt, ismerjük ezt a történetet, ott Istennek két munkája volt. Egyrészt összezavart a nyelveket, és utána pedig mindenik népnek saját nyelvet adott. És ezeket pedig szemmel tartja és irányítja, és gyakran megítéli, és erről szól ez a rész, hogy Isten megítéli ezt a népet. Miközben ezeket a szavakat olvassuk az Ámos próféta könyvében, egy ilyen sztereotípiával találkozunk, egy visszatérő újabb gondolatsorra, vagy kifejezéssel. Három bűn miatt, sőt négy. Ez kicsit olyan, mint hogy egyet mondok, kettő lesz belőle. De azért nem csak ilyen egyszerű a dolog. Akkor azt mondja, hogy három bűne miatt, sőt négy bűne miatt, akkor azt mondja, hogy mondhatnék hármat, de több is van. Négy is van. Sőt, ami elválaszt téged én tőlem, így szól az Isten, ami miatt most nem az kegyelem szavát hallod, hanem az ítélet szava ér el téged, három bűnöd van, és meg egy negyedik is van. Annak idején ezt beszélgettem valakivel, és ez az igazi probléma. Valakivel, aki kedvesen Isten előtt voltunk, hogy elmondta azokat a nyomorúságokat az életében, amik nehézé tették az életét, és Istentől elválasztották. És utána azt mondta, hogy igen, de van még egy csalán. Még van egy csalán. Pedig már hármat mondott, és még van egy negyedik is. És ugyanígy ez egy olyan kifejezés, ami azt jelenti, hogy úgy is mondhatom, hogy 300 bűne miatt, de mondhat még 400-at is, meg 500-at is. És hát jó, ez a pogányokra vonatkozik. Gondolja az ige olvasó, és az ebben a korban, akik hallották az Ámos szavát, igen, hát ezek a gaz, moábiták, ezek az ammoniták, meg ezek a föníciaiak, hát ők valóban ilyenek ám. És várja a további felsorolást, hogy mondja a szkítákat is, meg másokat is mondja. És ehelyett legnagyobb meglepetésükre azt mondja a második részben, hogy sőt, három bűne miatt Júdának, és oda tovább mondja, három bűne miatt Izraelnek. Ez azt jelenti, hogy Isten a saját népét is megítéli. Tehát ez az Izrael, az ószövetség Izrael, meg a Júda jelenti az egyházat. Ma az egyházat jelenti, akkor is ez volt az egyház, Istennek ott szólt az igéje, őket hozta ki, őket vezette, és nekik az a profétákat. Tehát az egyházat. Ma így mondhatjuk a kereszténységet jelenti, és azt olvasom valóban a Péter levében, hogy elkezdődött az ítélet az Isten egyházán. Az Isten házán. Mert végül Isten házán elkezdődik az ítélet, az valami rettenetes dolog azokra nézve, akik nem tartoznak az Isten házához, meg még nehezebb dolguk lesz. Igen, Isten nem csak a kegyelem Istene, hanem az ítéletnek az Istene is, aki a bűnt, igenis megbünteti. Azt is láthatjuk ebben a részben, hogy miután elmondja ezt, hogy három bűne miatt, sőt négy miatt, utána mindig azt olvasjuk, hogy mert. Mindig azt olvasjuk, hogy mert. Tehát Isten nagyon világosan elmondja az ő gondolatait. Tehát, hogyha a Bibliát olvassuk, és Istennel kapcsolatban vagyunk, akkor nem rébusokban beszél az Úr. Tehát, hogy senki nem sejt, hogy miről van itt szó, mint valami jóshoz elmegy valaki, és mindenféle sejtelmes szavak hangzanak el. Hanem kerek perec, világosan, magyar ember magyarul ért, magyarra lefordította a Bibliát, és itt van a Szentírás, és olvassuk, és ebben világosan elmondja, mi az oka annak, hogy most föl kell, hogy hány torgassa azt a hármat, sőt a négyet, egészen nyilvánvaló módon expressis verbis, kifejezi azt, hogy mert. Mert Damaszkusznál, mert egy másik népet bántott Gázában, mert egy népet rabszolgasságra vitt Tírusznál, mert ott is egy rabnépről van szó, és a saját atyafiát is üldözte, stb. Az ő népénél pedig, amikor azt mondja, hogy azért nincs meg a kegyelem, hanem az ítélet, három bűne miatt Júdának, sőt négy miatt, mert megvetették az Úrnak a törvényét. És nem tartották meg az ő rendeléseit. Mi pedig nagyon jól tudjuk, hogy mi az Istennek a elgondolása az életünkkel kapcsolatban. A házasságunkkal kapcsolatban. A gyermekneveléssel kapcsolatban. Nagyon jól tudjuk, hogy mikor tettünk jó döntést, Isten szerint valót, és mikor hoztunk Istennek nem tetsző döntést. Nagyon jól ismerik a szavainkat, mikor csúsztak ki olyan szavak a szánkon, amik az Istent felbosszantották, mert nem süket, meghallja. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy mikor járultunk hozzá igazán imádsággal, és ez milyen ritka volt. Mert az európai kereszténységet nézem, hogy megvetették az én törvényemet és az én igémet, ez azt jelenti, hogy a Bibliának az autoritását, a tekintélyét és a feltétlen tekintélyét azt a kereszténységben nem találhatom úgy igazán meg a teológusok miatt, akik különböző liberális eszméket követve azt mondták, hogy ez tele van tévedéssel, és azt mondták, hogy mitológia az egész. Nem is volt ez úgy, pedig Isten hányszor bebizonyította, azt mondták, hogy nem is voltak az ószövetségi történet, nem is élt Ábrahám, akkor megtaláltak az Úr Kasdimot, Ábrahámnak a városát. És mondhatnám tovább, a régészet milyen csoda módon bizonyította az Isten igényének a hitelességét. De ti megvetettétek, és nem vettétek olyan komolyan. És hozok egy népet, akik már nagyon komolyan veszik az írásukat. Az iszlám számára a Korán az feltétlen tekintély. Mindent annak kell alávetni. A kultúrát, gyereknevelést, hadászatot, mindent, művészetet. Ott nincsen szétválasztva az oltár és a trón. A kettő együtt van. Ez az ő dolguk. Isten pedig azért haragszik, mert mi szétválasztottuk az oltárt meg a trónt. Mert Istennek van terve az országokkal, a mi népünkkel, a mi magyar nemzetünkkel, és a mi életünkkel. És az Úr szeretne a mi életünkben irányító lenni, a mi családunkban, vágyainkban, gondolatainkban, alkotásainkban. Ezért felkínálja nekünk, még mindig felkínálja nekünk az ő szeretetét úgy, hogy ez a szép három szólam megcsendül, és most ezt a hármat szeretném, hogy összhangban egymás fölött egyszerre megmutatni, felhangoztatni, kihozott, hordozott, és prófétákat adott, elmondta az akaratát. Hogy bennünket mennyire szeret az Isten. Hogy bennünket kihozott. Itt az Ószövetség az, hogy kihoztam a népemet Egyiptomból. Bennünket a bűn Egyiptomából hozott ki. Bennünket a sátán hatalmából hozott ki. Mert a születésünktől fogva, nem csak amit örököltünk, hanem amit elkövettük, mi a sátánnak a rabságába voltunk, mi foglyok voltunk, a bűnnek voltunk a foglyai, és elküldte a szabadítót, a Jézus Krisztust, és kihozott a bűnnek a fogságából, mint hogy a népet Egyiptomból. És erről kellett mindig beszélni. Voltak mindenféle rendelések az ószövetségi nép életében is, voltak jelek, és akkor amikor a gyermeket megkérdi majd, hogy mik ezek a jelek és a rendelések, akkor azt kell, hogy mondjad, foglyok voltunk Egyiptomban, de kihozott az Úr, így nevelték a gyermeket. Voltak jelek, és a gyermek kérdezett, és akkor a jelekhez kapcsolódva el lehetett mondani, de foglyok voltunk, és kihozott. És majd ugyanígy van, vannak jelek, itt a keresztség ilyen. Nek sok külső jel, a harang is szó, van templom, van Biblia, van hitoktatás az iskolában. Miért van ez az egész? Mik ezek a jelek? Akkor az édesanyja, az édesapa előáll, és azt mondja, hogy foglyok voltunk, de kihozott. És én is fogoly voltam, mert a bűnnek a fogja voltam, mert Jézus azt mondta, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. De kihozott erős kézzel, mert szabadítót küldött a Jézus Krisztust, aki a Golgotai kereszten értem meghalt, helyettem meghalt és bűnbocsánatot szerzett. Kihozott azután. Hordozott ez a másik szólam. Hát nem hordozott bennünket az Isten gyermekkorunktól fogva. Nem ő volt az, aki mint egy kézen fogva vezetett bennünket, ha nem is tudtuk, hát nem az Isten vezetett bennünket. És ide is ő hozott, és az ő közelébe ő hozott, és Istenem, vezess bennünket tovább is a te útaidon. És küldött ott prófétákat, vagyis embereket, akik elmondták, hogy hogyan lehet hinni, hogy ki a megváltó, ki a Jézus Krisztus, és hogyan lehet új életben járni. Adott prófétákat, nekünk pedig adta a legfőbb prófétát, aki legjobban elmondta, mi az Isten akarata. Ez az Úr Jézus. Kedves testvérem, keresd a legfőbb prófétát, az Úr Jézust, aki a megváltunk, a szabadítunk. És ez a három szólam hadd zengjen a te életedben. Kihozott, hordozott, és mindig elmondja az ő akaratát. Amen. Válaszoljuk az igére, és énekeljük a 215. dicséretünk első versét. A 215. dicséret első verse így kezdődik. Eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára. imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy lelket teremtettél belénk, és ez a lélek tud veled kapcsolatban lenni. Bocsáss meg, hogyha a lelkünk nem veled volt kapcsolatban, de köszönjük, hogy adsz olyan rendkívüli időket, amikor kitisztul az ég, amikor olyan világos és egyértelmű lesz minden, akkor tudjuk, hogy előtted állunk, és te előttünk vagy. És köszönjük, hogy az életünkben voltak ilyen időszakok, amikor talán amikor bajban voltunk, és hozzád kiáltottunk. Vagy amikor nagy öröm volt a szívünkben, és tudtuk neked mondani, hogy köszönöm, Uram. És köszönjük, hogy ahogy az Ószövetségben adtál prófétákat, úgy nekünk is adtál ígét, meg embereket, akik elmondták, hogy mik a te gondolataid, és hogy miért megértettük ezeket. Köszönjük a legnagyobb prófétánkat, a legnagyobb tanítómesterünket, még megváltókat, a Jézus Krisztust, hogy ő által tudhatjuk, hogy mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Urunk, nem csak hármat, nem csak négyet tudsz felsorolni a mi életünkben. És mi is sokkal többet tudunk megnevezni most hirtelen, kapásból, amikor eszünkbe jutnak ezek a dolgok. De köszönjük ezt a csodálatos három szólamot, ami az ítélet mögött is ott van, attól, hogy ezt halljuk, erre építsünk, és ez vezessen bennünket. Te hoztál ki bennünket, adtad a szabadítást, te hordoztál bennünket, és te vezetsz bennünket a te tanácsaiddal, ígéddel. Kérünk, hogy hadd tudjunk ezen az úton járni veled. Urunk, látod, hogy milyen utak vannak előttünk. Látod, hogy talán nehéz döntésekben vagyunk. Látod, Urunk, hogy hol nehéz a mi életünkben, anyagi vonatkozásban, egészség kérdésében, családilag, ami nehéznek tűnik, hozzád hozzuk. Köszönjük, hogy van bizalmunk neked elmondani. Rád bízok életünket, szeretteinket, családunkat. Hallgass meg imádságunkat, a Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Ígéretünkhöz híven az Úrnak szent asztalát megterítettük. Akik kívánnak élni a szent vendégséggel, az ének alatt maradjanak bent, és járuljanak a szent asztalhoz. A keddi dolgozók bibliórája most nem lesz megtartva, a következő óránk november 3-án lesz, megbeszélésünk szerint. A csütörtöki bibliórára szeretettel várjuk a testvéreket 5 órai kezdettel. Most a szünet miatt a szerdai konfirmációs óra se lesz megtartva. Szombaton 10 órakor reformációs istentiszteletet tartunk a templom téli gyülekezetben. Most Istennek hálát adhattunk már eddig is 3 alkalommal a reformációért. Hiszen október 31-e, ami nagy ünnepünk, a reformáció napja, és minden esztendőben ezt a 3 református gyülekezet közösen ünnepli, így visszatekintünk az elmúlt héten, kedden, szerdán és csütörtökön, előadásokat hallgattunk, és igen magyarázatokat, együtt volt az egész Kispest reformátussága, és megköszönte Istennek a reformációt, és a reformáció napján, mint ahogy említettem, szombaton 10 órakor várjuk a testvéreket a templomtéri gyülekezetben közös istentiszteletre. A gyülekezetünk készül a ősz végén, december elején konferenciára, táborra, pihenő hétvégére. Ezt Balaton Szárszón fogjuk tartani az evangélikus egyháznak a üdülőhelyén, december 4-e, 5-e, 6-a, tehát pénteken vacsorával kezdünk, és vasárnap ebéd után fejezzük be. Ez a hétvége azért is jó, mert a dolgozók is el tudnak jönni. Nagy szeretettel várunk mindenkit, családosokat is várunk, tehát kisgyermekkel is lehet jönni. A kiáratnál találunk egy ívet, ott lehet feliratkozni. Kérjük szépen, hogy minden előbb tegyék meg. Nagyon jó pihenő hétvége ez, ahol kirándulás is van, séta is van, testi pihenés, de lelki pihenés is, és ez az elsődleges, hiszen a kettő együtt van. A megújulásról lesz szó, vagy másképpen mondva, lelki megújuló energiaforrások. Az alapige pedig, akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szájra kelnek, mint a saskeserük. Tehát erre a programra várjuk. Nagy szeretettel a testvéreket. Következő vasárnaptól kezdve már a gyülekezeti termünkben tartjuk az Isten tiszteletet. Közben beszámolok röviden arról, hogy folyik a hitoktatás. 23 hittan csoportunk van a 4 vekerlei iskolában, ahol a hitoktatónk Grenyovszky né Kinga lelkesen végzi maga a munkáját, és ő egy másik gyülekezetnek a tagja, és a gyerekmunkát végez, ezért csak ezt elküldte, hogy legutóbb ezt készítették a gyermekek, és szeretettel küldik a gyülekezetnek a Bibliáról, amit ugye Károly Gáspár fordított, és hogy hány nyelvre fordították le, és hogy mi Vizsolyban fordítottuk. A gyermekek ezzel foglalkoztak, hogy 39 ószövetség és 27 újszövetségi könyv van. Tehát rendesen folyik a hitoktatás a gyermekek számára, és még egy ilyen kis ügyesen forgatható a teremtésről levő képanyagot is küldött mi nekünk. Ezt kitesszük majd oda az állandó kiállításunkra. Az alkotásnak a címe az, hogy látta Isten, hogy mindent, amit tett, az igen nagyon jó. Egészen a nyugodalom napjáig. Ezt meg lehet majd nézni. Befejezzük Isten tiszteletünknek ezt a részét, és záró ének gyanánt a megkezdett 215. dicséretünk második és utolsó versét énekeljük, tehát két vers éneklésével zárjuk. A második verset valamennyien énekeljük, a hatodik vers éneklése alatt pedig, akik most nem kívánnak úrvacsorázni, kivonulhatnak a templomból. Utána folyamatosan a 436. dicséretünk első öt versét fogjuk énekelni. Örülj szívem, vígadj lelkem, ezzel készülünk az úrvacsorára. Tehát most a 215. dicséret második és utolsó versét. Utolsó vers alatt lehet eltávozni, akik nem úrvacsoráznak, és utána kezdhetjük a 436. dicséretünket, aminek öt versét fogjuk énekelni.